vendégek Csankó Zoltán és Kránic Balázs. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a Rádió Kabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Személyes egyeztetésre hívta a parlament bejutott pártok elnökeit Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotába. Az országgyűlés alakuló ülésének időpontjáról és előkészítéséről egyeztettek. A kormányalakítási felkérés az alaptörvény és az alkotmányos szokások szerint történik majd, mondta el a köztársasági elnök, akit Magyar Péter lemondásra szólított fel. Ez a mai ütközőpont. Itt van velünk telefonon ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász. Vele beszéljük át a témát.
Kezdjük csak valami, jó napot kívánok.
És köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát mit lehet tudni erről az egyeztetésről? Ugye Magyar Péter már lehet, hogy a választások éjszakáján vagy másnap a tőle megszokott stílusban követelte azt, hogy Súlyog Tamás minél hamarabb egyeztessen velük, vagy indítsa el annak a jogi folyamatát, hogy megalakulhasson az új kormány. Mit kell egyáltalán erről a folyamatról tudnunk? Mi lesz ennek a menete? Milyen határidők vannak? És mi az, amit tudunk ezekről az egyeztetésekről, amelyek tegnap történtek?
Kronológiailag azzal érdemes kezdeni, hogy a választás estéjén Súlyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Választási Irodai épületében egy beszédet mondott, ahol a demokratikus választások sorában 10. voksolás kapcsán szólt néhány szót a közvéleményhez. Ebben a magas, már akkor 18-30-as magas részvételi adatok ismeretében a demokrácia virágzásáról, viralitásáról beszélt. Nyilvánvalóan ebből a beszédből is sugárzott az a tény, hogy a választók bíztak a magyar választási rendszerben, az állampolgárok bizalma a demokratikus választás intaktságában és tisztességében mindenképpen megvolt, hiszen ezt mutatják a magas részvételi adatok, és arról is beszélt a köztársasági elnök, hogy a kampány elmúltával egy békésebb időszak köszönthet ránk. Ezt majd utólag tudjuk megítélni, hogy ez mennyire tekinthető békésnek. Mindeddig azért inkább azt láthatjuk, hogy egy turbulens időszak következett be a választásokat követően, amelynek nyilván az is az oka, hogy kétharmadot szerzett a Tisza párt. Érdekességképpen itt a két adatot meg lehet említeni pusztán a rendkedvéért. Az egyik, hogy a jelenlegi adatok szerint nagyjából a választók 52%-a támogatta a Tisza pártot, és 46%-a a Fidesz-KDNP-t, illetve a Mi Hazánkot, tehát körülbelül 6-7% lesz az ellenzék és a kormánypárt közötti különbség, és egy felvidéki elemző pedig egy ma megjelent cikkben arról beszélt, hogyha a szlovák rendszerre vetítenék ezt a mostani magyar eredményt, akkor 104 képviselője lenne a Tiszának, és 95 a Fidesz-KDNP-nek, valamint a Mi Hazánknak. Tehát egy nagyon erős győztes kompenzációs rendszer eredményeképpen, amely nyilván kedvezett a győztesnek az elmúlt években, most a Tiszának segített, és ehhez képest mondhatnánk azt is, és itt legyünk ebből a szempontból megengedőek, hogy kétfajta út állna a győztes rendelkezésére, az egyik egy némileg higgadtabb, nyugodtabb, a másik pedig egy, mondhatjuk azt, hogy dinamikusabb, kifejezetten támadó hangvételű út, amelyet a Tisza párt elnöke választott, hiszen például a határidők tekintetében az, hogy számára minden ilyen sürgős, az indokolatlannak tűnik egy ilyen domináns választási eredmény tükrében. És akkor rátérve a találkozókra, a Magyar Péter miniszterelnök jelölt mellett, akit felkért kormányalakításra Súlyog Tamás találkozott Orbán Viktorral, Semmilyen Zsolttal, illetve a Mi Hazánk elnökével, Torockai Lászlóval is. A találkozók belső tartalmáról viszonylag kevés információ szivárgott ki. Egyet ugyanakkor megemlíthetünk, hogy a Tisza párt elnöke beszélt arról, hogy a találkozó során a köztársasági elnökkel megismételte azt az erőteljes kívánalmát. Ha tovább megyünk egy kicsit kommunikációs szempontból, akkor azt is mondhatnánk, hogy szembe megfenyegette a köztársasági elnököt, lemondásra szólította föl, ahogy ezt egyébként tett a választás éjszakáján is. Nyilván ennek különböző olvasatai lehetnek ebből a szempontból. Ezt természetesen rögzítenünk kell, hiszen a választók egy része úgy tűnik, hogy támogatja ezt a stílus legalábbis ebben a pillanatban. Majd a köztársasági elnök úrral történt találkozott követő sajtótájékoztatón is Magyar Péter megismételte azt, hogy mit vár el a lehető leghatározottabban a köztársasági elnöktől.
De hát ezt nem csak a köztársasági elnöktől várja el. Ugye valamiért Magyar Péternek óriási problémái lehetnek a köztársasági elnökkel, hiszen személyes sértegetésig is lement ebben az arroganciában is. Követelőzésben, ami azért valljuk be, hogy egy leendő miniszterelnökhöz nem biztos, hogy méltó, de ahogy ön is fogalmazott, az emberek többsége most ennek tapsol, és ennek örül, hogy ilyen arrogánsan képviseli továbbra is azt, ami a Tiszát összetartotta. Az egy dolog, hogy alkalmatlannak tartja a köztársasági elnököt, hogy ezt büszkén a szemébe mondja, majd föl is hívja erre mindenkinek a figyelmét, hogy már pedig ő most jól megmondta Magyarország legfőbb közjogi méltóságának, de azért idézzük azt is, hogy ő azt mondta, hogy a Súlyog Tamás ezt nem teszi meg már, mint a lemondást, akkor élni fognak a felhatalmazással, és az alaptörvény módosítással fogják eltávolítani a hivatalából őt, és akkor itt folytassuk, és a többi bábot, akiket az Orbán kormány nevezett ki. Hát ezt azért vigyük tovább. Az Orbán kormány, mikor 2010-ben hatalomra jutott, mit kezdett azokkal, akik pozícióban voltak, és akiket az előző kormány nevezett ki?
Az a legfontosabb kérdés, hogy természetesen lényegesnek minősíthető az is emellett, hogy 2010 után mi történt. Az a legfontosabb kérdés, hogy most 2026-ban a magyar demokrácia és a magyar közvélemény mit bír el. Ugye 2010 tekintetében azért azt elmondhatjuk, hogy egy teljesen más felállás volt, hiszen mégiscsak a posztkommunista átmenet egyik lezárásaként volt értékelhető a 2010-es elsöprő győzelem. Azok a politikusok, akik az MSZP-SZDSZ kormányban voltak, többen egyrészt nem csak a múlt rendszerben voltak érintettek, nyilván életkoruktól erőteljesen függően, hanem hát maga a szocialista párt az alaptörvény szerint az utód pártja volt a Magyar Szocialista Munkás Pártnak, és ezt az alaptörvény rögzíti, hogy felelősséggel tartozik azokért a bűnökért, vagy tartozott, hiszen most már nem is indultak a választásokon, amelyeket az állampárt 2000, illetve egészen pontosan 1989 előtt elkövetett. És maga az állampárt kifejezés is természetesen a kommunista időszakból származik, ezt megpróbálták a demokratikusan megalakult első parlament tagjaként résztvevő Fideszre, illetve a kereszténydemokrata néppártra is rányomni ezt a bélyeget. Tehát nyilvánvalóan a történetiség és a történeti korrektség szempontjából ezek mind rendszerváltás előtti fogalmak. Az de facto tény, hogy az MSZP utódpárt volt, de hogy bármelyik párt lehetne a rendszerváltó pártok közül állampárt, ezt nyilvánvalóan leginkább a történészeknek kell majd megítélni, illetve adott esetben a lehető leghatározottabban visszautasítani. Meg hát közben is természetesen, ahogy ezekkel operáltak, ezekkel a fogalmakkal, 16 éve alatt ezt visszautasították a polgári nemzeti erők. Ugyanakkor az valóban igaz, hogy 2010 után több szereplőt, még egyébként a kulturális széna szereplőit, ugye Alföldi Robertet a Nemzeti Színház élén szokták emlegetni, meghaladtak a pozíciójában. Volt ugyanakkor, és ezt természetesen ők is fel fogják emlegetni, egy intézményi struktúraváltás, a legfelsőbb bíróságot kúriára nevezték át, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot leválasztották az LB elnöki posztról, hiszen egyszerre volt a legfelsőbb bíróság elnöke, az OIT elnöke, országos bírói hivatalt hoztak létre ezen a néven helyette, és új pályázatot írtak ki. Ezután Baka András, aki természetesen ezt menesztésnek élte meg, pert indított, Strasbourgban pedig megnyerte ezt az ügyet, tehát paradox módon ez a példaintő lehet mindenképpen Magyar Péterék számára, ha egyáltalán azok a demokratikus elvek, amelyek 2010-ben működtek a Nemzetközi Büntetőbíróságon, a Strasbourgi Bíróságon, azok most még mindig működnek. Ez e tekintetben persze mindig oda kell tennünk majd ex-nunk hatállyal jövőre nézve minden elé a kérdőjelet, gyakorlatilag nem csak minden után, minden mondat elé. És valóban az is ténykérdés, hogy még a Nemzeti Bank alelnökét is, Király Júliát, aki most nyilatkozik, hivatalában hagyták, és itt egy pillanatra megállnék, ugye nagy vonalúságnak tűnhet, természetesen a Tiszapárt is gondolja, hogy az, hogy jelzik, hogy Varga Mihállyal együttműködnének, ugyanakkor a mindenkori jegybank az az Európai Központi Bank alá van rendelve, tehát független a kormánytól, de olyannyira független, hogy a bekötöttsége szempontjából is egy európai közvetlen kapcsolattal rendelkezik, tehát itt kevésbé nagyvonalúságról, mint inkább a béli óvatosságukról beszélnék a Tiszapártnak, hogy egy olyan intézményt, amely közvetlenül egy európai pénzügyi intézmény alá tartozik, nem biztos, hogy ilyen módon szeretnének támadni, de arra viszont nyilván nagy tétben nem sokan fogadnának, hogy ez teljes mandátum kitöltésig tart. Természetesen ezt a lehengelő stílusból következtetem, amit most mutat a Tiszapárt, és a pozitív csalódás ebből a szempontból elképzelhető Varga Mihály személyét, illetve helyetteseit, illetően a Nemzeti Bank élén. És hát amit a köztársasági elnök kapcsán pedig nyomatékosítani kell, hogy itt valójában nem csak a köztársasági elnökről van szó, hanem párban kell beszélnünk az Alkotmánybíróságról is, a Sándor Palota tekintetében, amikor a köztársasági elnök elmozdításáról beszélünk, hiszen maga az eljárás, amely az alaptörvény 13. cikkében szabályozott, és jelenleg abból indulok ki, hogy ezen szabály alapján indul meg a köztársasági elnökkel szemben, vagy indulhat meg, az azt rögzíti, hogy a képviselők közül 40 terjeszti elő ezt a kérelmet, amely aztán az alkotmány bíróság elé kerül, és ott az Alkotmánybíróság kétharmada dönt arról, hogy ez a bizonyos kezdeményezés, ez helyt fog-e, vagy sem. Na most abban az esetben, hogyha egyébként megalapozottnak találják, nagyon fontos, hogy az alaptörvény kimondja, hogy bűncselekmény elkövetését kell bizonyítani a köztársasági elnök kapcsán, illetve az alaptörvény vagy a köztársasági elnökre vonatkozó jogszabályok szándékos megsértését kell bizonyítani. Tehát önmagában ez nem lesz olyan egyszerű, de természetesen ehhez, hogy ez ne menjen át, és ebből az eljárásból végül is ne legyen semmi, ahhoz az is kell, hogy az alaptörvénynek megfelelő jelenlegi formát megváltoztassák, és valamilyen módon az Alkotmánybíróság tagjait vagy többségét elmozdítsák. Tehát önmagában a megfosztási eljárás a köztársasági elnökkel szemben vélhetőleg akkor lesz sikeres, hogyha az Alkotmánybíróság tagjait is elküldik. Ugye itt jegyzem meg, hogy ez is merőben szokatlan, és most még finom fogalmat használtam, hiszen például az Egyesült Államokban most jelenleg 6-3-ra áll a konzervatív bíráknak az aránya, akiket republikánus elnökök neveztek ki, és ad abszurdum, hogyha Trump után republikánus elnökök következnek, akkor ez 9-0-ra is módosulhat. Ettől függetlenül persze a demokratáknak is voltak kezdeményezéseik, de végül is politikai konszenzus abban nem alakult ki, még úgysem, hogy Bidenék nyertek, és többségük volt ugyanúgy az alsó és a felső házban, mint most a félidős választásokig Trumpéknak. Nem lépték meg azt, hogy például kibővítsék az Alkotmánybíróságnak is számító legfelsőbb bíróság taglétszámát, 9-ről mondjuk adott esetben 12-re vagy 18-ra. Többféle tervvel hangzik ugyanakkor ezzel kapcsolatban a Magyar Alkotmánybíróság tekintetében, a megszüntetéstől kezdve a bírák elbocsátásáig vagy létszámnövelésig. Ezzel kapcsolatban pusztán azt érdemes megjegyezni, hogy 2010 után bármilyen kisebb módosítást végzett a Fidesz-KDNP, akkor rögtön ezzel kapcsolatban jelentések születtek. Most például a Tavares jelentést, hogyha elő fogjuk venni, erre még emlékszünk, akkor ahhoz képest szerintem, ami abban foglaltatik, amire készül most a TISZA, legalábbis a jelenlegi terveik alapján, amelyek kiszivárogtak, egy bővített, akár 2-3-szorosára duzzasztott Tavares jelentést kellene rövid időn belül Brüsszelnek produkálnia, de ha már itt fogadásról beszéltünk, a nagyobb összegek tekintetében egy még nagyobbat lehet arra félretenni, aki szeret fogadni, jó, magam nem tartozom ebbe a körbe, hogy nem születnek ilyen típusú jelentések, hiszen ezt Brüsszel úgy fogja apostrofálni, mint a jogállam helyreállítását. Persze az Alkotmánybíróság megszüntetése talán túlmegy ezen a kereten, de hogyha a bábként minősített fideszes többség, alkotmányozó többség idején kinevezett szereplőkről, és hát itt természetesen az említetteken túl lehet beszélni a legfőbb ügyészről, lehet beszélni a gazdasági versenyhivatalról, lehet beszélni az NMHH-ról, ugye a 444.hu egy kedves kis listát összeállított arról, hogy kik azok a közjogi méltóságú, akik sorra kerülhetnek a tiszás úthenger útjába kerülvén. Ezek a szereplők nyilvánvalóan mind érintettek lehetnek, csak az a kérdés, hogy az a szokásjog, amit és itt nyer jelentőséget a 2010, amire ön is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos típusú kontinuitást a Fidesz-KDNP tiszteletben tartott, és ha ez a fajta tisztelet, ez a fajta hozzáállás, ez teljesen hiányozni fog az újonnan felálló Tisza kormány részéről, akkor ezt Brüsszel hogyan fogja megmagyarázni, hogy akkor a legkisebb lépéséért, jogtechnikai módosításáért szót emelt, felszólalt a Fidesszel szemben és a Fidesz kormánnyal szemben, most pedig tétlenül fogja nézni. Egyébként a Tuskén túlmutató módosítás hullámot. Egyetlen egy utolsó megjegyzés gyorsan, hogy tűzzek ide. Ugye Lengyelországban nincsenek sarkalatos törvények, azaz kétharmados törvények. Ennek ellenére azért bizonyos dolgokat még Tuskék sem léptek meg. Tehát például az alkotmánybíróság tagjait nem bocsátották el, a működésüket ellehetetlenítették, elnehezítették, de nem nyúltak az alkotmánybírákhoz, még akkor sem tették ezt, miközben lett volna lehetőségük, hiszen például az Európai Parlament kimondta, hogy antidemokratikusan működik a lengyel AB, hiszen hozott egy ugyanolyan határozatot, mint korábban a német, lengyel vagy francia egy uniós döntés kapcsán, csak ezt éppen már a lengyelnek nem nézték el. Ennek ellenére nem nyúltak hozzá, vagy ugyan egy erősebb felhatalmazással rendelkező közvetlenül választott köztársasági elnök kapcsán, Andrzej Duda kapcsán, de szintén nem tapasztalható az, amit, hogyha az akkori viszonyokat nézzük, amit most Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben mutat a Tiszapárt. Tehát Tuskék győzelme után, bár a jogi lehetőség erre meg lett volna, ennek ellenére nem került sor például közjogi méltóságok, közjogi intézmények ilyen mértékű leuralására, vagy legalábbis a szándék tekintetében sem találunk erre nyomokat a polgári platform által koalícióban megalakított kormány részéről.
De itt most ne csak a polgári oldalt nézzük, hiszen már a bal oldalról is hallunk olyan hangokat, hogy Magyar Péternek ezzel a kétharmados felhatalmazással a háta mögött egy kis önmérsékletet kellene tanúsítania, hiszen a magyar demokrácia köszöni jól van és virágzik, hiszen látjuk azt, hogy a választásokon milyen eredmény született. De ez a tempó, amit diktál, az az arrogancia, amivel neki megy ezeknek a bizonyos fontos rendszereknek, ez mennyire veszélyezteti a demokráciát?
Itt majd lesznek jogviták. Azt mondom, és azt állítom, hogy legalább két táborra szakad majd a szakma, hogyha maradhatunk ezen a mesdjén, hiszen a politikában is majd meg lesznek vívva a szükséges csaták, azt gondolom. És itt csöndben megjegyzem, csak abban bízhatunk, hogy marad politikai síkon, és ahogy több elemző mutatott rá, esetlegesen olyan fordulatot nem vesznek az események, hogy az emberek demokratikus intézmények védelme érdekében az utcára mennek, mert akkor a polgárháború lehetősége is benne van sajnálatos módon ezekben a folyamatokban. De hogyha szakmai síkon nézzük, akkor lesznek olyan jogászok, akik vártak a kínálkozó alkalomra, hogy egy új kormány megalakulását követően, amely nem a nemzeti kormány, lehetőséget kapjanak esetlegesen, úgy fogják minden egyes adott esetben antidemokratikus vagy antidemokratikusnak tűnő intézkedését a Tiszapártnak magyarázni, mint hogyha az a jogállamisággal teljes mértékben összeegyeztethető lenne. Én magam ahhoz a táborhoz tartozom, akik a mostani kiszivárgott információk alapján, illetve ismert tények alapján ezeket a lépéseket inkább autokratikusnak gondolom, mint demokratikusnak, és biztos vagyok benne, hogy akár említette a személyeskedést, akár személyeskedésbe is torkoló viták lesznek még szakmai fórumokon is azzal kapcsolatban, hogy ezt majd elutasítsák a Tisza párt körüli jogásztársadalom jeles szereplői. Erre mindenképpen számítani lehet. Itt hosszasan lehetne egyébként fejtegetni a stílust is, erre én nem szeretnék kitérni részletesen, de valóban egyébként is erre még nem reagáltam, azért azt érdemes látni, és ebből a szempontból persze a kontinuitás megvan, tehát ezt nem vonom kétségbe. Magyar Péter ellenzékben is már ezt a hangnemet megütötte magas közjogi szereplőkkel kapcsolatban, tehát a hangnem nem meglepő, ettől még a magyar demokráciában mindenképpen szokatlan, és hát emlékezzünk vissza, még Horn Gyula idejében egy nagyon egyszerű jelzőért elnézést kért Horn Gyula, hogy mondjuk, nem tudom, Pubinak nevezte Tordján Józsefet, és ezért már exkuzálta magát a 94 és 98 közötti miniszterelnök, akinek egyébként több mint kétharmada volt az SZDSZ-szel, tehát alkotmányossági, illetve alkotmányozó többséget meghaladó dominanciája volt a két politikai erőnek a parlamentben, de még ennek fényében sem emlékszem arra, hogy olyan hangnemet ütöttek volna meg bárkivel, amely szemben, amelyet Magyar Péter valóban megüt magas közjogi szereplőkkel, funkcionáriusokkal szemben.
Hát személyes egyeztetésre hívta a parlamentbe jutott pártok elnökeit, Súlyog Tamás köztársasági elnök, többek közt erről is beszéltünk az elmúlt szűk fél órában ifjabb Lomnici Zoltánnal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Jé Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató